Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A mai műsorban Afrika talán egyik legizgalmasabb országába invitálom Önöket, a 11 milliós Angolába. Bár a természeti kincsekben gazdag országban a 40 éven át dúló függetlenségi, majd polgárháborúk sorozata után csupán 2002-ben indult meg a demokratikus fejlődés, Angola mára a fekete kontinens egyik legstabilabb országa. Így a magyar vállalkozások számára is kedvező üzleti lehetőséget kínál. Ezért kérem, tartsanak velem, ígérem, érdekes lesz.
Eco Safari. Vadászom velünk a harmadik világ üzleti lehetőségeire.
Angola a világ 22. legnagyobb területű országa, amely csaknem 500 éves portugál gyarmati múlt után 1975. november 11-én nyerte el függetlenségét. Azonban az 1963-ban kezdődött előbb függetlenségi, majd polgárháborúk sorozata után csak 2002-ben kezdődhetett meg a békés építkezés. Mivel Angola jelentős természeti kincsekkel, olajjal, gyémánttal, arannyal, ezüsttel és rézzel is rendelkezik, és egy 1650 kilométeres, halban és gyönyörű strandokban gazdag tengerparttal, ráadásul területén található Afrika vízkészleteinek 13%-a és földje mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas, a külföldi befektetők mind többen jelennek meg a hatalmas országban. A magyar vállalkozók egyelőre még óvatosak, pedig, amint ez a következő interjúból kiderül, az elmúlt 7 év politikai stabilizációja nyomán kialakult több pártrendszer, eltérően a kontinens számos más országától, nyugodt üzleti klímát teremtett. João Miguel Vaekenivel, Angola Magyarországra akreditált nagykövetével, állandó szakértőnk Teszler B. István beszélgetett.
Nagykövet úr, milyen Angolában jelenleg a politikai-gazdasági helyzet, a beruházási klíma, és milyen területeken van lehetőség a két oldalú kapcsolatok fejlesztésére?
Ami a politikát illeti, Angola ma egy stabil ország köszönhetően a 2002-es nemzeti konszenzuson alapuló kiegyezésnek. Ezt a magam személyével is illusztrálhatom, hiszen én az ellenzéki UNITA vezető tagja vagyok, és ezen minőségekben képviseltem a mozgalmat már az 1992-es átmeneti kormányban is. Ez a stabilitás az alapja a külföldi beruházók növekvő érdeklődésének is. El kell mondanom, hogy eddig elsősorban az olajipar vonzotta a legtöbb nemzetközi vállalatot, ám ma egyre inkább érdekessé válnak más ágazatok is a hazai döntéshozók és külföldi beruházók számára. Ilyen például a bányászaton belül a gyémánt, fekete márvány és egyéb ásványok, továbbá a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, illetve fokozottan az infrastruktúra fejlesztése, hiszen annak nagy része szinte teljesen tönkrement a 40 éves fegyveres konfliktusok során.
Személyesen ismervén a fantasztikus több kilométeres strandokat, a gyönyörű tájakat kérdezem, hogy gondolkodnak-e a turizmus fejlesztésen is.
Con certeza que o turismo faz parte um dos setores importantes. Até hoje, digamos, o turismo,
Természetesen, bár eddig érthető okokból elsősorban a városi biznisz turizmus fejlődött. 1650 kilométeres tengerpartunk kiváló strandjai, valamint a békés fejlődés nyomán biztonságossá vált tájak és nemzetközi parkok, safari térségek a Namibiával, ahonnan én is származom, vagy Zambiával határos Kuando-Kubanguban, Huambuban vagy Mosikuban nagy lehetőségeket kínál a hagyományos afrikai turizmus számára. Ma már mindenhová nyugodtan el lehet jutni gépkocsival is. Persze mindenek előtt a szállodaipar fejlesztésére van szükség, és ebben nagyban számítunk a külföldi, és így a magyar befektetőkre is.
Tudjuk, hogy a 70-es és a 80-as években élénk politikai és gazdasági kapcsolatok folytak a két ország között. Emlékezzünk csak az Ikarus buszokra Luanda utcáin, vagy a számos mező- és vízgazdálkodási projektre, pénzügyi tanácsadói tevékenységre, egyetemi együttműködésekre. Ugyanakkor tény, hogy az 1989-90-es világméretű változások szinte megszüntették ezeket a kapcsolatokat. A nagykövet úr véleménye szerint hogyan lehetne legalább részben újjáereszteni mindezt, és jól ismervén Magyarországot, ön szerint melyek azok a fő területek, ahol reális lehet a kooperáció fejlesztése?
Com efeito, essas relações existiram e existem.
A kapcsolatok soha nem szűntek meg teljesen és újabban szerényen, de erősödnek. Számos kormánydelegáció cseréje, valamint kormányközi megállapodások aláírása, például a beruházások védelme terén is bizonyítja ezt. Tervezzük a Magyar Köztársaság elnökének angolai látogatását is, amely belpolitikai események miatt került elhalasztásra a közelmúltban. A kapcsolatok tehát jók. Már van aktív beruházás is. Egy debreceni bútorgyár létesített leányvállalatot Angolában, és reméljük, hogy az ő tapasztalataik segítik más magyar cégek letelepedését. Világossá kell tegyem azonban, hogy mi nem segít vagy segítséget várunk elsősorban. Angola jelenleg az újjáépítés fázisában van, rendelkezünk természeti kincsekkel, vannak útjaink, vasutaink, reptereink és kikötőink. Amikor újjáépítésről beszélek, nem a régi eszközök javítgatására gondolok, hanem modernizálására, a lehető legjobb és legalkalmasabb új technikai színvonalra. Teljes városokat kell újra felépítenünk. Van szorgalmas és olcsó munkaerőnk, de szükségünk van szaktudásra, kvalifikált munkaerőre, és mindenek előtt a menedzsmentre. Van olajunk, gyémántunk, egyebek mellett. Meg tudjuk fizetni azt, amire szükségünk van. Tehát együttműködést keresünk, és nem segít. Aztán ott van a mezőgazdaság, amely Magyarországon igen fejlett. Tudományos szinten hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Gödöllői Agrártudományi és a Luandai Agostinho Neto Egyetem. Ez vendégtanárok delegálásában, közös oktatási programok kidolgozásában jelentkezik, és jó lenne, ha erősödne a jövőben. Ugyanez vonatkozik az egészségügyre is, ahol az infrastruktúrák fejlesztése mellett szükségünk lenne a magyar orvosi tudásra, például a bel- és a szemgyógyászatban. Már említettem az élelmiszeripart, és ugyanez vonatkozik a gyógyszeriparra is, hiszen mindkét ágazat jelentős Magyarországon, és az angolai piac nyitva áll a magyar befektetők előtt. Én személyesen is segítek ebben. Amennyiben egy magyar beruházó érdeklődik Angola iránt, mi szívesen részt veszünk a kellő információ nyújtásban, a programok kialakításában, a helyi kapcsolatok kialakításában. Azt viszont mindenképpen meg kell mondanom, hogy postai úton lehetetlen sikeresnek lenni. A helyszíni tapasztalatokat és találkozókat nem helyettesíti más eszköz.
Ehhez kapcsolódva, nagykövet úr elképzelhetőnek tartja, hogy együttműködve az Afrikai Magyar Egyesülettel, magyar üzletemberek hatékony angolai látogatását szervezzék meg, amelynek során megismerhetik a konkrét gazdasági lehetőségeket és a helyi partnereket.
Természetesen. Készen állunk erre, ahogy már mondtam. Korábban tartottam már én is számos ismertetőt, például a Gödöllői Egyetemen és egyéb rendezvényeken, illetve az Afrikai Magyar Egyesület által minden évben megrendezésre kerülő Szerencs csúcson. Azonban sajnos a kezdeti lelkesedést alig-alig követte konkrét siker. Nem hozhat eredményt egy olyan megközelítés, amely szerint Angolából várnak választ feltett kérdéseikre. El kell menni oda, és személyesen kell meggyőződni a lehetőségekről, a problémákról, felkeresve a helyi partnereket. Angolában sok az üzleti lehetőség. A hagyományos portugál szálak mellett nagyon élénkek és fejlődőek a kapcsolatok és beruházások amerikaiak, spanyolok, franciák, németek, de a svédek és a hollandok részéről is. Utóbbiak nemrég küldtek magasrangú miniszteri gazdasági delegációt Luandába. Közismert a kínaiak fokozott aktivitása is. Nem győzöm ismételni, az érdeklődő üzletembereknek oda kell utazniok, és nem egy-két, hanem néhány napra, hogy személyesen győződjenek meg a lehetőségekről, partnerekről, és amikor hazatérnek, talán már konkrét befektetési ötleteik lesznek, és csak azt kell eldönteniük, hogy mikor, hol, mennyit és kikkel. Mindehhez ismétlem, én is személyesen készen állok, hogy megadjak minden tőlem telhető segítséget.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Az elmúlt percekben João Miguel Baekenivel, Angola Magyarországra akreditált nagykövetével hallhattak egy beszélgetést, és a riporter, állandó szakértőnk Teszler B. István, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Központjának igazgatója volt, aki most itt ül a stúdióban. És ami a dologban még izgalmasabb, és azért is szeretném, hogyha most a műsor hátralevő részében egy picit mi beszélgetnénk ketten, hogy évekig élt is Angolában, tehát személyesen megtapasztalhatta ezt az országot. Persze azóta sokat változott ott a helyzet, de hogy amiről a nagykövet úr beszélt, hogy valóban ott politikai biztonság van, és hát a lehetőségek tárháza lehet, az mennyire igaz?
Valóban én a 80-as években Angola történetének egy kritikus szakaszában 5-6 évet dolgoztam és éltem Luandában, amikor komoly polgárháború dúlt. Ez még ugye a kelet-nyugat feszültség kellős közepén történt. Talán van, aki emlékszik arra, hogy ugye Angola függetlensége az úgy zajlott, hogy 40 ezer kubai katona, meg szovjet tanácsadók és egyebek segítették ezt a függetlenség egyoldalú kikiáltását, és ennek lett a folytatása utána még több mint 20 évig egy komoly polgárháború egészen 2002-ig. A lényeg azonban az, és ez némi optimizmussal tölthet el mindenkit, hogy Angola 2002 óta, amióta megszületett ez a nemzeti egyetértés, úgy tűnik, hogy valóban komolyan veszi ezt, és ellentétben más sajnálatos történetekkel, amit kapunk Afrikából szinte havonta, hogy még az se elég, ha valaki megnyer egy választást, mert akkor még meg kell egyezni az előző vesztessel, aki még ott marad elnöknek, és azt hiszem ismerjük ezeket a zimbabwei, kenyai és egyéb történeteket csak az elmúlt egy évből. Itt valóban úgy tűnik, hogy azóta a nemzetközi megfigyelők szerint is tiszta választásokon dőlnek el a hatalmi viszonyok. Jellemző, amit a nagykövet úr a beszélgetésben is nem véletlenül emelt ki, hogy ő maga például az UNITA-ból jön, annak az egyik vezetője volt, amely mozgalom ugye 30 évig harcolt a központi kormány ellen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy eléggé párját ritkító eset Afrikában, nem tipikus, hogy valaki hát egy ilyen háttérrel jelenleg nagykövet lehet egy másik országban.
És az ország lakossága mennyire éli ezt úgy meg, mint mondjuk egy európai vagy egy amerikai polgár? Tehát mennyire vannak például egyéni vállalkozások, helyi magántőke, helyi mágnások akár, vagy ez még túl korai lenne ebben a szakaszban, hiszen túl van az ország egy ilyen nagyon nehéz időszakon, és ilyenkor még építkezni kell?
Két része bontanám a választ. Az egyik, hogy nem lehet természetesen egy országot, ahol a lakosság jelentős része valahol az erdőben, ha szabad ezt a kifejezést használnom sajnos, lakik és nem olyan mértékben vesz részt az ország társadalmi politikai gazdaság életében, mint ahogy Európában ez megszokott. Egyszerűen el van zárva a külvilágtól, és hát európai szemszögből nézve hát elég kezdetes körülmények között lakik. De elmondható ugyanez mondjuk a hirtelen felfújt városi lakosságból, hiszen pont a polgárháború miatt ugye nagyon sokan a nagyvárosok, főleg a főváros védelmében menekültek, amiből aztán 3-4 milliós ilyen elképesztő nyomornegyedek és egyebek alakultak ki. Tehát én hát nem vagyok különösebben bizakodó, hogy az ő részvételük a politikai életben milyen mértékben értékelhető. De a második rész pedig érdekes, mert ugye a magyar ember számára a dolog érthető, talán néha jobban, mint mondjuk egy amerikai vagy nyugati ember számára. Hát ott is szocializmus épült, ezt ne felejtsük el. Az más volt, ugye az afrikai szocializmus ilyen polgárháborúval megspékelve az nem egy európai változat, de azért sok tekintetben. Nekünk visszaköszönnének a struktúrák, a szlógenek, és sok minden a társadalomból. És éppen ezért mi értjük azt, hogy ugye az ottani MPLA, amelyik mondjuk az MSZP, az ma a Szocialista Internacionális tagja, a szociáldemokrata irányságú párt, az UNITA, aki nagykövet úr volt pártja, aki harcolt az erdőben, az most gondolom a Konzervatív Internacionáléba fog tartozni. Tehát ezt mi értjük, hogy ez hogy van, és azt is, hogy viszont a privatizáció ugyanúgy nagy részt lezajlott, mint nálunk.
És ebben mennyire vett részt a helyi lakosság?
Hát én azt gondolom, hogy ez is érthető sok tekintetben magyar ember számára. Az elmondható, egy afrikai ország esetében talán még inkább, mint egy európai ország. Mondjuk Magyarország esetében, hogy nemzeti tőke ebben a formában alig-alig létezett. Ami nemzeti tőke volt, az talán elsősorban hát azokból a korrupciós ügyekből származott, amelyek a ideológiai szlogenektől függetlenül felhalmozottak az azt megelőző 20-30 évben. Ne felejtsük el, hogy ez egy olajban, gyémántban gazdag ország, hogy egy ország, amelyik 30 évig jelentős vevő a fegyverpiacon, ott, hát aki veszi, annak mindenféle esetleg valami induló tőkéje is kialakul közben, de inkább erről beszélhetünk. Ugyanakkor a lakosság jelentős része az európai szempontból elképzelhetetlen színvonalon él, tehát ott arról felhalmozásról nem lehet szó. Én azt gondolom, hogy nagyjából az zajlott le, ami az összes ilyen típusú országban, Ázsiában is és bárhol, ahol egy ilyen rendszerváltás zajlott, hogy akik közel voltak az információhoz, a hatalomhoz korábban, azoknak egy hatalmas nagy előnye volt, hát hogy ezt mondjuk ezt a kapcsolati tőkét kvázi átváltani tőkékre, és amikor a luandai kenyérgyárat gondolom, vagy sörgyárat privatizálták, akkor ők biztos jó pozícióból startoltak. A külföldi tőke pedig értelemszerűen ugyanazt a szerepet töltötte be nagyjából, mint nálunk vagy bárhol más.
Ez egy azért fontos kérdés, szerintem, aztán majd kijavít, hogyha nem így van, de hol van itt tér a magyar vállalkozások számára, hiszen ha leginkább nemzetközi tőke van ott, a nagyvállalatokról beszélhetünk, akkor főként ők valószínű, hogy viszik magukkal a saját beszállítóikat. Tehát akkor annak van esélye egyáltalán Angolában, aki itt Magyarországon is ezekkel a multikkal jó kapcsolatot ápol? Tehát lehet-e direktben megtalálni a piacokat Angolában, és van-e egyáltalán
piac? Én azt gondolom, lehet, és bocsássanak meg nekem, ha bizonyos mértékig elfogult vagyok, hiszen éveket éltem ott, én tisztában vagyok ennek az országnak a hatalmas kincseivel és lehetőségeivel. És éppen az előbb említett politikai stabilitás révén, ami eléggé ritka ma sajnos Afrikában, azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes felkutatni a lehetőségeket. Én nem gondolom különben, hogy talán a multik falvizénben nem hiszem, hogy erre elsősorban magyar vállalkozókra van szükség. Ugye a nagykövet úr említette a példát, debreceni utódjár, és egyébként én azt gondolom, hogy természetesen figyelembe véve, hogy a magyar nemzeti tőke az ma még nem olyan erős, hogy most pont Angolában kell, hogy keressen magának kibontakozást. Itt a környéken is lehet esetleg még betörni. De olyan potenciál van ebben az országban. Ugye többször említésre került az interjú során az olajtól, a gyémántól, az ezüsttől, az aranytól, az 1600 kilométeres tengerparttól, amit én személyesen ismerek, például a mezőgazdaság, élelmiszeripar, ami talán már közelebb lenne mondjuk magyar nemzeti kis középvállalkozók számára. Hát itt egy történelmi tapasztalat van. Vannak magyar nagyvállalkozók is most már a területen, hogy neveket ne említsek. Ahol azt gondolom, hogy vannak olyan pontok, ugye, egy ilyen országban, amiben érdemes gondolkodni, akkor, ahogy a nagykövet úr mondta, hogyha valaki erre szán annyi időt, hogy lemegy, körülnéz, megpróbál emberekkel kapcsolatba kerülni. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy pont ezek a pontok talán. Nézze, a külföldi tőke az olajiparban ment be először, ahogy hozzánk is először, nem tudom én, a tungszamba jött be, és biztos, hogy a gyémánt kitermelésbe és sok más látványos, lukratív ágazatba nyomult be. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a húsfeldolgozásba merült be, vagy a mezőgazdaság, ami hát Magyarországon a tudás szempontból is azért mégiscsak egy olyan ágazat, ráadásul van is kapcsolat egyetem és egyéb szinten a két ország között hagyományosan, hogy ne lehetne találni olyan típusú niseket vagy réseket, ahol akár egy magyar kisközépvállalkozó tudna egy olyan, ma még esetleg ez is ismerős egy magyar vállalkozó számára, hozzáteszem, hogy nekünk sok szekintetben érdekes, hogy egy volt szocialista országgal van dolgunk. És azért magyar embernek nem kell sokszor sok mindent elmesélni ezekből a dolgokból, a privatizációból, hogy most tiéd a gyár, de most mégis valami más kéne csinálni, vagy kezdeni kéne valamit. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, ami nekünk talán adna egy ilyen járulékos előnyt, hogy kiismerjük magunkat ilyen körülmények között.
És ha már itt a járulékos előnyökről beszélünk, ugye azért csak egy európai nyelvet beszélnek ebben az országban, illetve hát akkor ehhez kapcsolódik a másik kérdés, az angolt, azt mennyire beszélik?
A hivatalos nyelv ugye a portugál. Ez ugyanúgy, mint a legtöbb afrikai ország esetében, ez a legfőbb összekötő kapocs, ez egy történelmi gúny, hogy így fejezem ki magam, de hát ugye a nemzeti egységet a törzs és egyéb viszonyok között Angolában is gondolom több tucat nyelven beszélnek különben a portugál. Ez önmagában segít, mert a portugál a spanyolhoz rendkívül hasonlít, ugye hát a világon nagyon sokan beszélik ezt a nyelvet. De először is nagyon sokan beszélnek franciául. Tehát ez a másik, egyrészt mert ugye a közös latin gyökér miatt ez egy tradíció. Másodszor ugye a befolyás, ugye Kongó, azelőtt Zaire esetében, de a beruházások tekintetében és a franciák Nyugat-Afrikában attól függetlenül, hogy ez portugál gyarmat volt, jelen vannak. Tehát a francia az egy általánosan beszélt nyelv, hát az angolról pedig azt tudom mondani, mint ma már a világon mindenütt. Tehát természetesen, aki angol nyelven akar tárgyalni Luandába, az mondjuk kormányszinten komolyabb helyi bankkal, üzletemberrel, vállalkozóval angolul tud tárgyalni, ez természetes.
És akkor itt a végén valami konkrétumról is beszéljünk. Ugye már itt többször elhangzott ebben a műsorban, hogy van ez az úgynevezett NEFE. Ez a
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés.
Igen, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés. Ez mennyiben érinti Angolát? Tehát mennyire érdemes mondjuk ennek kapcsán gondolkodni? Tehát megnézni, hogy ott milyen kiírások vannak, és ennek segítségével piacot találni ott.
Angola természetesen ugyanúgy célország, mint minden afrikai ország. A különféle területek, hogyha most mondjuk úgy, hogy a profitorientált üzleti típusú projekttámogatásról beszélünk, azok természetesen elsősorban azzal állnak összefüggésben, hogy ahogy az interjúban is elhangzott, itt egy 40 éves háború után itt elsősorban az infrastruktúráról van szó. Ebbe ivóvíz, környezetvédelmi projektek, vasút rehabilitáció, utak, akár város rehabilitáció, valóban városok mentek tönkre, azelőtt virágzó városok mentek tönkre ez alatt a 30-40 év alatt. Tehát van egy ilyen nagy csomag, amit hogyha azon a bizonyos Europe Aid oldalon, amit már említettünk, és még gondolom sokszor fogunk említeni ebben a műsorban, megtekintenek, akkor az biztos, hogy nagyon sok ilyen típusú pályázattal fognak találkozni. Ivóvíz, víztisztítás, szemétlerakó, útépítés, modernizáció, vasút, repülőtér és egyéb. Valamint az egészségügy persze, hát logikus mondani, hogy a másik komoly probléma, tehát ott is kórházi felszerelések, laborok, kórházmodernizáció. Ez mondjuk a tipikusan mondjuk az üzleti tevékenység. Ami érdekes lehet, hogy nagyon sok viszont például az NGO-k a magyar civil szervezetek számára. Ugye nagyon sok olyan kiírás van, ahol kifejezetten ugye a demokrácia építés, hát ugye tudjuk a 40 év polgárháború és egyéb problémák miatt civil társadalom segítése. Itt számtalan olyan projekt került kiírásra csak az elmúlt 6 hónapban is, és miután ez feltétlenül megismétlik az év végén, már előre érdemes lesz odafigyelni, amikor mondjuk egy megfelelő angolai partnerrel a legkülönfélebb szociális és egyéb területen lehet kifejezetten a civil társadalmat érdeklő projekteket találni.
És mennyit tudnak egyáltalán Magyarországról az angolaiak? Tehát mennyire lehet nyitottsággal találkozni, ha mondjuk egy magyar vállalkozó akár egy maga úgy dönt, hogy akkor oda megy, és akkor felkutatja a lehetőségeket. Érdemes-e neki egyáltalán egyedül belevágni egy ilyenbe? És ha igen, akkor hol érdemes kezdeni?
Természetesen mindenki, aki megfelelő bátorságot érez magába, az menjen. Én mégis azt tanácsolnám, ami az interjúban elhangzott, és talán ezen mi tudunk is majd segíteni, hogy jó lenne valamilyen szervezet formában legalább az első utat elindítani. Talán magyar részről is, ugye hát vannak erre hivatott szervek, minisztériumok fognak ebben segíteni, mert azt gondolom, hogy az első talán egy témákat, a lehetőségeket azért valahogy előre megtervező látogatás érdeklődő szakemberekkel. Ahogy a nagykövetség elmondta, én azt gondolom, hogy ebből a vége mondjuk mezőgazdaság, élelmiszeripar, gyógyszer, egészségügy, turizmus, idegenforgalom. Körülbelül ezeket a területeket látom érdekesnek.
Azt hiszem, hogy ez az a téma, amit megint csak abba hagyni tudunk, de befejezni nem. Én nagyon köszönöm műsorunk állandó szakértőjének, Tesler B. Istvánnak, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Központ igazgatójának, hogy vendégünk volt. Fogunk még találkozni.
Remélem.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért, de ha lemaradtak róla, vagy ismét szeretnék meghallgatni, a korábbi műsorokkal együtt a mai adás is elérhető a Gazdasági Rádió honlapján, a www.gazdaságiradio.hu-n. Jövő héten kedden pedig ismét várom önöket a harmadik világ üzleti lehetőségeivel, és addig is hallgassák a Gazdasági Rádiót. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.